mielőtt a járványról, annak tapasztalatairól és az abból való kilábalásról beszélnénk, szerintem fontos rögzíteni, hogy kikről is beszélgetünk. Tehát először is én arra kérem, hogy meséljen nekünk, hogy kiknek adnak önök otthont, kik élnek a Juhász Zsófia Református Szeretett Otthonban, kikről gondoskodnak?
170 fő középsúlyos-súlyos értelmi fogyatékkal élő, illetve halmozott fogyatékossággal élő, elsősorban felnőtt korú emberről gondoskodunk. Vannak gyermekkorú ellátottaink is, ők kevesen. Ennek egyszerűen az az oka, hogy régen gyermekotthon voltunk, és a köztudatban is úgy élünk, mint gyermekotthon, de a gyermekek időközben hál' Istennek felnőttek. És összementek a szobáink is, ahogy nagyobb térre volt szüksége a felnőtteknek. Így a régi körülbelül 200 ellátottból lettünk 170-en körülbelül, és a gyermekkorú ellátottakat a cegléri társintézményünkbe szoktuk irányítani, mert a gyermekeknek egészen más fajta feltételekre van szükségük, és így tudjuk megoldani az életünket. Ez közöttünk jól működik, ez az egyesség. A gyerekek, amikor megnőnek, akkor ceglédről igyekszünk őket átvenni. Általában ez a hozzátartozóknak sem okoz nehézséget. Mindenféle fajta fogyatékosságot kell elképzelni az ellátottaink körében. Tényleg elsősorban súlyos és halmozott maga a fokozata, illetve az erőssége, hogyha lehet ezt így mondani a fogyatékossággal élőknek. Amit nem tudunk megoldani, azok bizonyos fajta diétára szorult ellátottak, így például a gluténmentes diétát nem tudjuk biztosítani. Tehát sajnos vannak olyan kitételek, vagy olyan kivételek, amikor bármennyire is szeretnénk, de nem tudunk segíteni. Ezek azért nekünk is nehéz helyzetek, és nagyon sok az igénybevevő jelölt, nagyon nagy a szükség, hatalmas, nagyon hosszú a várólistánk, tehát ezt azért tudni kell, hogyha valaki érdeklődik, hogy éveket, 5-6 évet is kell várni a bekerülésre, úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy vagy még időben kezdjen el intézményi ellátást keresni, vagy pedig a lehető legtöbb intézménybe adja be a felvételi kérelmét, a kérelem adatlapját, mert úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy mindenhol sokat kell várni.
És ha már említette, hogy felnőttek ilyenek többségében önöknél, akkor eszembe jut, hogy olvastam öntől egy Facebook bejegyzést a napokban, amikor megemlékezett az egyik, hát egyrészt intézményük névadójáról, már mindjárt beszélünk Juhász Zsófiáról is, de hogy ebben a bejegyzésben megemlékezett az egyik lakójuk születésnapjáról. Ennyomán kérdezem, hogy egyébként a felnőttség az mit jelent önöknél? Hány éves lakóik vannak, ki a legidősebb? Milyen hosszú életet élnek a Juhász Zsófia Szeretett Otthonban az önök által gondozott emberek?
Teljesen változó. Mi azt szeretnénk, hogyha tényleg minél tovább tudnánk gondoskodni a ránk bízottakról. Van több ellátottunk is mai napi is, aki 70 év fölötti, van egy 72 éves férfi ellátottunk, és van egy 76 éves női ellátottunk. Nem ritka, hogy ilyen szép kort megélnek a lakóink, de sajnos a napokban elhunyt egy 62 éves ellátottunk. Ő is szép kort élt meg, viszont nagyon fáj az ő hiánya, hiszen ő is egy olyan lakunk, aki nagyon fiatal kora óta itt lakik közöttünk, és ez egy nagy család, tehát ilyenkor tényleg egy családtagot veszítünk el, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy az Úristenhez ment, és ott majd mindannyian együtt tudunk venni, és fogunk találkozni. Tehát ő csak előre ment, ahogy ezt mi hisztük és valljuk. És igen, abban a bizonyos Facebook bejegyzésben az egyik ellátottunk, hát nem az ő születésnapja volt, hanem a névadó születésnapja, de ez az ellátottunk például 43 éve lakik az intézmény keretei között, és jó néhányan vannak, akik a névadónkat, Juhász Zsófiát, Zsó nénit még személyesen ismerték, és akkor voltak kicsi gyerekek, amikor Zsó néni vezette ezt az intézményt, és szeretettel emlékeznek rá, és hát bizony ki lehet így számolni, hogy akkor ők már itt 30-40 éve, vagy akár még több éve is itt élnek, és így vagyunk egy nagy család.
Bocsánat, valóban rosszul emlékeztem a szövegre, tehát, hogy aznap, amikor ezt írta, akkor volt az évfordulója, hogy ez a lakójuk ebben az intézménybe beköltözött. Így pontos, köszönöm, hogy mondta. És akkor egy gondolatot beszéljünk Juhász Zsófiáról, ha már itt szóba került Zsó néniről. Milyen emlékeket őriznek róla az otthon lakói, meg persze, hogy önmagában az intézmény hogyan emlékszik rá?
Zsó néni Jenny tényleg egy ikonikus alak volt, és abban az időszakban, ez a 70-es, 80-as évek, amikorről beszélünk, amikor ő intézményvezető lelkipásztor volt, akkor nagyon újító volt az a szemlélet, ahogy, illetve nagyon új volt az egész szemlélet, ahogy ő ezt az intézményt vezette. Az ő egyik alapelve az volt, hogy mindenki képes valamire. Ez ma már nekünk teljesen természetes a fogyatékossággal élőkkel foglalkozók körében, sőt, hát ez a kiindulási alap, de azokban az években ez nem volt ennyire természetes, és Zsónéni igyekezett úgy gondozni a rábízottakat, és úgy vezetni ezt az intézményt, és gondoskodni erről a nagy családról, hogy tényleg ez volt az első, hogy mindenki képes valamire, és mindenkinek megtalálta azt a kis feladatot, vagy nagy feladatot, vagy még nagyobb feladatot, ami az ő képességei szerint számára megoldható. És mindenkinek volt egyfajta sikerélménye, és úgy tényleg kialakult ez a nagy családi szemlélet, hogy mindenkinek van egy kis feladata, amit ő elvégez naponta, és amivel a többieknek is tud segíteni. Tiuál Zsófia olyan gyógypedagógiai szemlélettel is állt ehhez az akkori nagy családhoz, ami ma már természetes, de azokban az években ez egy teljesen újszerű látásmód volt, és ezt meg is valósította. Olyan programokat szervezett az ellátottaknak, amik még ma is nagyon-nagyon sokat jelentenek nekik, például még a COVID előtti időszakban szerveztünk egyszer egy hőlékbalonozást itt a nagy területünkön a lakóinknak, és akkor szeretettel emlékeztek arra vissza, hogy hát Zsónéni idejében is volt már hőlékbalonozás. Nagyon sokat jártak gyülekezeti kiszállásokra, rengeteg volt a gyülekezeti kapcsolat és a kapcsolódás az intézmény és egy-egy református gyülekezet között. Nagyon sok református gyülekezeti tag járt akár szervezetten, akár egyénileg az intézménybe önkénteskedni, sokféle feladatot ellátni, a takarítása, a télire való befőzés, a kertrendezés, kertészkedés, akár egy nagy mosás, egy festés, az mind-mind a környékbeli, vagy esetleg messzebből érkező gyülekezeti tagoknak a feladata volt, hiszen azt se felejtsük el, hogy olyan időszakról beszélünk, amikor állami működési támogatása nem volt az intézménynek, tehát a református gyülekezeti tagok adományából és kétkezi munkájából éltek az ellátottaink, és tényleg nagyon kedves történeteket szoktak mesélni az ellátottak, tehát nagyon sokszor elmesélik, hogy milyen szeretettel fogadta Zsónéni őket, amikor ide költöztek, akkor annak volt egy rendje, igyekszünk ezt természetesen ma is így megélni, hiszen aki beköltözünk, ő neki van egy környezetváltozása, ismeretlen helyen találja magát, tehát ezt azért mai napig is így csináljuk, hogy az új beköltöző több figyelmet kap, és rábízzuk valakire, aki már régen itt van, és tudja, hogy merre nyílik egy ajtó, vagy mik a napi bevált programok. Ahogy emlékeztünk Zsónénire, ott egy kicsit beszélgettünk azokkal a lakókkal, akik tényleg emlékeznek rá, és friss az emlékezetükben, és nevetve mesélte az egyik ellátottunk, hogy mennyire szerették, amikor Zsónéninek a fapapucsa kopogott a folyosón, és akkor tudták, hogy mi következik, vagy mindenkihez volt egy kedves, vagy akár olykor egy dorgáló szava, hogyha valamit nem úgy látotta, ahogy annak lenni kellett, hiszen egy nagy családnak az a jellemzője, hogy azért ott rendnek is kell lennie ahhoz, hogy átlátható legyen, és mindenki tudja a feladatát.
Köszönöm, és akkor kicsit lehet, hogy úgy tűnt ennek, hogy hosszú volt a rávezetés, de köszönöm, hogy megbeszéltük ezeket az alapokat, és akkor kezdjünk el a járvány tapasztalatairól beszélni. Hogyan élték meg egy fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézményben a járványt, és ennek két része lenne alapvetően a kérdésemnek. Az egyik, hogy mennyire tudatosult az önök által gondozott emberekben, akiket ugye ismétlem, amit ön mondott, hogy súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek tekintetében, mennyit értettek abból, ami történik körülöttük? Tehát mit fogtak fel abból, hogy járvány van, hogy az egész világon valami hasonlót élnek át az emberek, és hogy ez az ő személyes életüket is befolyásolja. Nem mehetnek ki, maszkot használnak, nem jöhetnek hozzájuk, és a többi.
Nagyon féltünk, tehát a bizonytalan helyzet, az ismeretlentől való félelem, illetve az azzal való szembenézés az természetes emberi reakciót belőlünk is kiváltott, tehát valóban ez a félelem volt, bár az első pillanattól igyekeztünk naponta gyakorolni, hogy az Úristenre bízzuk az életünket és az egész házat. És mi is ez volt az egyik legnagyobb félelmünk. Tehát egy olyan intézményről beszélünk, ahol tényleg egy mozgó, színes hétköznap zajlott. Rengeteg volt a programunk, nagyon sok felé jöttünk, mentünk, akár mi is a gyülekezeti kapcsolatokat kihasználtuk, és tényleg sokat kirándultunk, vagy csak úgy magunktól, tehát nem egy konkrét testvér kapcsolathoz, hanem valamilyen látnivalóhoz elmentünk, vagy akiket nehezebb kicsit mozdítani itt a fizikai környezetünk, földrajzi környezetünkben is nagyon sok látnivaló van, tehát nagyon szerettünk kijárni a Veresegyházra, a Medveparkba, vagy Vátrátótra, az Arborétumba. Ez hirtelen megszűnt, és mi is nagyon féltünk attól, hogy fogjuk ezt elmondani a ránk bízottaknak, hogy fogjuk ezt átélni, milyen hatással lesz, akár az ellátottainkra, akár ránk, hogy fogják megérteni, és hordozni a szülők, mert nagyon sok lakónknak aktív szülői vagy családi háttere van. Tehát a heti látogatók száma is viszonylag magas. És nagyon érdekes volt, mert ugye szinte egyik pillanatra a másikra állt meg az élet, és mivel teljesen megállt az élet, tehát azt érzékelték mindannyian, hogy nem csak hozzám nem jönnek látogatni, hanem a szobatársamhoz se jönnek látogatni, a másik szobában lakó barátomhoz se jönnek látogatni, nem csak én nem megyek kirándulni, vagy ilyen-olyan kisebb programra, hanem a barátaim sem mennek, és a csoporttársaim, és a szomszéd csoportból sem mennek. Hirtelen ugye látták, hogy a gondozó személyzet és a körülöttük élő segítő személyzetnek a magatartása is megváltozott. Gondolok itt a védőruhákra, vagy egy egészen másfajta eszköztára a fokozott fertőtlenítésre, hiszen persze hát bizonyos dolgok azért alapvetőek a mi intézményünkbe, de azért rá kellett dobni egy lapáttal, vagy még egy lapáttal a védekezési tennivalók sorára, amit azért érzékeltek a lakóink. És nagyon szépen belesimultunk ebbe a gyakorlatilag inger szegény hétköznapi világba. Nagyon sokat beszélgettünk, és hát azért a rádió és a televízió az ment, az szólt, azt láttuk. Picit nehezebb volt azokkal a lakóinkkal, akik akár önállóan közlekednek, jönnek, mennek a szabadidejükben az intézmény és a település között. Van olyan ellátottunk, akinek egész kiterjedt összes kapcsolati hálója van, vagy itt Őrbottyán településen, vagy van olyan, aki Veresegyházra átjár egy héten kétszer, és ott nagy ismeretségi köre van, és hát meg volt az ő bevett rendje, hogy mikor kihez megy, és kivel beszélget egy kicsit. Ők azért velük többet kellett beszélgetni, hogy most nem lehet menni, nincsenek programok, senki nem megy sehova, nem tudjuk veszélyeztetni másokat sem, magunkat se, de nagyon azt mondhatom, hogy hősiesen viselték a lakóink is ezeket a hát sajnos nehéz éveket. Most már, ahogy azért az oltások elkezdődtek, és az oltásokat meg tudtuk kapni, jóval könnyebb. Van még egy fertőző gúz, de már mi is rutinosabbak vagyunk, és úgy látom, hogy lassan megtanulunk élni ezzel a helyzettel, és megtanuljuk az életünket úgy szervezni, ahogy azért a teljes bezártság alatt is próbálkoztunk, hiszen nem lehet, hogy ne történjen semmi, és mondjuk a hitéleti alkalmakat úgy oldottuk meg, hogy akár egy hétkező áhítat az a lakószobák ablakai alatti gitáros éneklésben és az ige olvasásban, egy rövid imádkozásban kimerült, de mégis lehetett valamit. Tehát sok mindent meg tudtunk oldani, és sok mindent át kellett gondolnunk, de igyekeztünk alkalmazkodni. Vagy mondjuk a foglalkozások nem az eddigi megszokott rendszerint zajlottak, tehát nem a foglalkoztató termekbe és szobákba ment a csoport a foglalkoztatós pedagógus kollégával, hanem a pedagógus kollégák voltak oda rendelve a csoportokhoz, és ők állandóan ott voltak. Tehát nyilván a színesség az egy picit eltűnt, hiszen egy nap nem volt 3-4 féle foglalkozás egy lakónak, mert nem tudtuk körforgó rendszerbe. Tehát nem lehetett ugye a csoportokat keverni, hogyha véletlenül van valahol egy fertőző góc, akkor csak még tünetmentes, akkor nehogy aztán nagyobb baj legyen. És volt, amit még a sok-sok megelőző intézkedéssel és óvatos élettel se tudtunk megelőzni és kiküszöbölni, de túléltük a nagyon nehéz időket, és reménykedünk abban, hogy ezért ennyire nehéz már nem lesz.
Forduljunk rá, hogy lehet ebből a helyzetből kilábalni. Hogyan tudják újraindítani a hétköznapokat, hogyan tudnak talpra állni, miből merítenek erőt, milyen ötleteik vannak, és itt én a lakók mellett azért a munkatársaikra is gondolok, akiknek gondolom, hogy nagy erőfeszítés volt az elmúlt 2 év, és nekik is valamiből újra erőt kellene meríteni, és valahogy a korábbi megszokotthoz visszaállni. Hogyan tudják ezeket a lépéseket megtenni?
Igen, talán az a legjobb szó, hogy a korábbi megszokott működési mechanizmusainkat kell újra gondolni. Tehát van olyan, amit el kell felejtenünk. A folyamatos készenlét és készültség az ott kell, hogy legyen az életünkben. Tehát mai napig is, hogy most is úgy működünk, hogy most már ugyan a viszonylagos régi rendszerint mennek a hétköznapi programjaink, de hogyha valahol csak egy pici tünetet valaki észlel, akkor azt azonnal jeleznie kell, és azonnal megfigyeljük azt a csoportot, ahol esetleg lehet valami gond. Igen, és ezt a munkatársainknak a nehezebb kezelni, mert ott van a riadalom, és hogyha valaki köhög egyet, akkor rögtön ott van a jelzés, és meg kell tanulnunk együtt élni azzal, hogy hát bizony nem csak COVID van, hanem lehet akár egy kis banális megfázás is, ami ugyanazokkal a tünetekkel jár, de nekünk ki kell tudni szűrni. Tehát ez egy nagyon nagy kihívás, hogy akkor most, ha ő köhögött, akkor őt, mint ellátottat, elmerjük-e vinni a foglalkozásra, de lehet, hogy csak meg van fázva, és lehet, hogy a teszt sem mutat ki rögtön mindent. Most az időjárás az kedvezni fog nekünk, mert ahogy bejön a jó idő, egyre több szabadtéri programot tudunk szervezni, és azért az nagy könnyebbség. Illetve hát igen, a biztonsági rendszerünket aztán előtt kell tartani, nagyon sokat ismételjük a tudnivalókat, akár a védőeszközökkel kapcsolatban, akár a kinek szólunk, mikor szólunk, ki tesztel, ki hova megy és mit csinál, tehát ezeket az egészen operatív jellegű teendőket gyakran átismételjük egymás között, hogy tényleg ne legyen bizonytalanság, hogyha egy hirtelen helyzet alakul, és bizony a munkatársakon nagyobb a felelősséget érzik. És vannak olyan hétköznapok, amikor ezt nehéz hordozni, vannak olyan hétköznapok, amikor nem is sikerül minden helyzetet jól megoldani, de azt látom, hogy egyre rutinosabbak vagyunk, ami viszont veszély, hogy hát ezeket a feladatokat nem lehet rutinból ellátni. Igyekszünk a munkatársainkra is figyelni. Ezért tervezünk egy bizonyos ilyen kis úgynevezett lelki karbantartó napokat, és tervezett régen a fenntartónk, és ezeket szeretnénk visszaépíteni az életünkben. Beszélgetünk már, egyeztetünk erről, hogy akkor mit és hogyan lehetne akár tényleg egy kicsit lelkileg felfrissíteni, hiszen azért ez egy olyan szolgálat, mert ez nem csak munka, hanem szolgálat, ahol nagyon könnyű egyébként is a könnyű hétköznapokban is az embernek elveszíteni a lelkesedését, és minden nap nehéz látni, hogy mi a cél. Erre nekünk vezetőknek kell odafigyelni, és azért erősíteni kell lelkileg a munkatársainkat. Hál' Istennek már vissza tudtunk térni a mi házi belső lelki alkalmainkhoz, ahol aktuálisan nagyon sok mindent meg tudunk beszélni, az igen mellett el tudunk csendesedni. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy hálát kell adnunk a nap minden percében is akár. Azért is, hogy ezeken a nehéz időkön túl vagyunk, azért is, hogy van tovább, és hát azért megtartottunk. Voltak nyilván nekünk is nagyon nehéz heteink, több hullámban is, de túl vagyunk rajta, az Úristen ott volt mellettünk, fogta a kezünket, tenyerén tartott minket, és ez egy jó tapasztalás arra nézve, hogy a jövőnket is az ő kezében biztonsággal oda tehetjük, mert megszabadít minket a nehézségeken át, vissza nehéz időkön. Hogyha azt szoktam mondani, hogy egyik nap az egyikünk az erősebb hitében is, és a hozzáállásában is, másik nap a másikunk, és muszáj egymásra odafigyelnünk, és egymást is húzunk. Aki erősebb, az legyen ott a fáradtabb szolgatása mellett, és figyelnünk kell nekünk is egymásra. Ami még ott van a terveink között, és nagyon örülök neki, hogy tudunk már, ismerünk már ilyen nagy terveket szőni, az ellátottainkat érinti. Volt a Református Egyház fogyatékos intézmény, fenntartásában működő fogyatékos intézmények között régi idők óta két évente egy rendezvénysorozat, ez a bizonyos Együtt Egymásért sorozat. Sajó Senyén volt hosszú-hosszú ideig, de a Sajó Senyén intézményt már kinőtte. És a legutolsó Együtt Egymásért rendezvény az már itt volt Őrbottyánban, nekünk nagyobb a területünk, és talán úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy egy picit jobban ki tudjuk használni az adottságainkat, és akkor most legyen itt. Viszont a Covid miatt tavaly lett volna esedékes ez a rendezvény, és hát nem tudtuk megtartani. Az idén sem mertük még bevállalni, de az idén már erre a rendezvényre nem csak az egyházi fogyatékossággal élőket, gondozó intézményeket, hanem sok-sok intézményt és szervezetet vártunk. 1000 fő körüli volt már ez a rendezvény. Az idén még egy kicsit, tehát egy úgynevezett házon belüli Együtt Egymásért fogunk tartani. Szeptemberre tervezzük, ahol az egyházi fenntartású intézményeket fogjuk hívni és várni. Egy kicsit ennek az az ünete, hogy igen, fel kell állnunk, és hálaadással elkezdeni a hétköznapokat folytatni, és az új lehetőségeket és az új ajándékokat várni, és azokat megélni. De jövőre aztán tervezzük ennek a nagy rendezvénynek az újbóli megtartását, hogy utána aztán akár országos méretekben is tudjunk találkozni és örülni egymásnak.
Még egy gondolat erejéig térünk vissza a munkatársaikra. Valahogy így fogalmazott, hogy akár a hétköznapokban is napról napra időnként nehéz fenntartani a lelkesedést és látni a célt, hogy miért végzik a szolgálatukat. Volt olyan egyébként az elmúlt két évben önöknél, aki kifejezetten a járvány miatti nehéz helyzetre való tekintettel otthagyta a szolgálatát, felmondott, kiégett, és azt mondta, hogy ne haragudjon, nem tudom tovább csinálni?
Hála Istennek ilyen nem volt, sőt azt mondhatom, hogy nagyon is érezték a munkatársak, hogy mennyire nagy szükség van az ő munkájukra, és hogy hát azért a figyelem az elsősorban az egészségügyön volt, de mi is kaptunk belőle, és többen inkább azt jelezték, hogy de jó, mert esetleg a tágabb család vagy a barátok szemében egy picit felértékelődött az ő feladata, hogy hát azért itt aztán tényleg szükség volt arra, hogy egy biztos csapat dolgozzon. Persze volt, amikor egy-egy munkatárs jelezte, hogy hát azért ő nagyon elfáradt. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mindenki féltette az ő családját. Tudtam én is, hogy van munkatársak, ahol időszülőkkel élnek együtt, ahol esetleg másik beteg családtagot gondoznak. Ezeket a helyzeteket nagyon gyakran átbeszéltük, igyekeztünk segíteni abban, hogy minél jobb és teljesebb legyen a védekezés. Igyekeztünk felhívni a figyelmet arra, hogy tényleg a védőeszközök használata mennyire fontos, hiszen nem csak a magunk és a ránk bízottak, itteni ránk bízottak egészségét védjük, hanem az otthon maradottak egészségét is. És bizony igen, volt olyan, amikor volt egy fertőző bútunk, vagy egy Covid zónánk, és több munkatársunk is megbetegedett, és esetleg a családtagok is otthon, de hál' Istennek ebből konfliktus, vagy kenyértörés nem került sor. Olyan volt, hogy valaki jelentkezett esetleg egy gondozói meghirdetett státuszra, és aztán még a az állásinterjú során megbeszéltek szerint vártuk, és aztán nem kezdte el a munkát, és kiderült, hogy hát azért nem, mert átgondolta, és fél esetlegesen egy fertőzés lehetőségétől, vagy egy könnyebb megfertőződés lehetőségétől, vagy egy terheltebb feladatkörtől. Ezt el kell fogadjuk, nagyon sajnáltuk, meg kell értsük, de hát akkor tovább kellett menni mindenkinek, és nagyon hálás vagyok, hogy a munkatársaimra számíthattam, és igen, a nehezebb időszakokban bizony nem összemosódtak a munkakörök, és meg kellett oldani a feladatokat, és többször volt, hogy az irodaházi munkatársak, a szociális ügyintéző, vagy pénzügyi ügyintéző, vagy gazdasági vezető kolléganő 6 órakor már készítette a szendvicset, mert a teljes konyhánk kiesett, és hát a családnak pedig kellett tenni, és az itt lakóknak nem mondhattuk azt, hogy most nincs, aki elkészítse az ételt. De azt láttam a munkatársaimon, hogy ilyenkor ezekben a nehéz időkben nem gondolkodtak, hanem mindenki tette a dolgát, és megtalálta azt a feladatot, ahol ő tudta hasznosítani magát. És lehet, hogy az nem az ő munkaköre volt egyébként, de azt szívesen vállalta. Egyébként ezt meg is beszéltük, tehát körülbelül azért egy nagy biztonsággal tudtam, hogyha valahol pótolni kell embert, akkor ki az a kör, ahol tudok számítani. Volt, aki jelezte, hogy ő nagyon szívesen elmegy mosni, vagy tényleg megy a konyhára, nagyon szívesen megy ebbe vagy abba a csoportba, illetve egy másik csoportba. Nem érezné biztosnak a tudását és a felkészültségét oda, ha lehet, akkor ő nem menne. Tehát volt mindig volt vészforgatókönyv, tehát ha volt egy COVID-zónánk, akkor volt egy pár munkatárs, akivel megbeszéltem, hogy akkor ők viszik az ügyviteli feladatokat az irodaházban, és akkor kik azok, akiket tudunk egy picit esetleg otthoni munkavégzéssel, nagyon kevés embert, de egy pár embert tudtunk pihentetni, akik ha az egyik csapat megfertőződik, akkor ők jönnek a helyükre. És hát bizony voltak nehéz napok, voltak olyan napok, amikor reggeltől estig akár 8-10 alkalommal is át kellett írni egy másnapi, harmadnapi beosztást, de mindig megoldódott, és volt kire számítani. Pedig el kell, hogy mondjam, hogy most is nagyon tíz fölötti a szabadgondozói státuszunk, amit nem tudunk feltölteni, tehát nagyon nehezen találunk munkaerőt, sajnos.
Viszont akkor az látszik, hogy aki bent van a rendszerben, aki már családtag, úgymond, hogy használjam, ahogy ön fogalmazott, ők viszont megérzik azt a felelősséget, hogy szükség van rájuk, és ők nehézségek ellenére sem hagyják ott a családot, kívülről viszont nehéz még belépni, vagy nehezebb találni munkaerőt. Ezt így jól foglalom össze?
Igen, azt látom, hogy alapvetően egy elég régi munkatársi csapatunk van, akik tényleg megérezték annak az ízét, hogy milyen az, amikor ez nem csak pusztán egy munkahely, és ők elhivatottan, akár erőn felül is, de rájuk tényleg tudunk számítani, tudunk egymásra számítani. Tudjuk, hogy a másik hogy működik, mi az erőssége, mi a gyengesége, tudjuk segíteni egymást. És hát igen, az új belépők azok, akik egy kicsit nehezebb, nem azért, mert ők nem alkalmazkodnak, hanem mert gyakorlatilag nincsenek. Tehát tényleg ez egy nagy kihívás, nagyon nehéz új munkaerőt találni. Várjuk szeretettel a jelentkezőket.
Örülök, hogy helyt adhatunk ennek a felhívásának is. És akkor egy utolsó kérdésem van még önhöz, ami önről szól személyesen. Beszéltünk a munkatársakról, az ő nehézségeikről, a lakókról, az ő nehézségeikről, de most beszéljünk önről. Ön kire tudott támaszkodni az elmúlt 2 évben, amikor a legnehezebb napok voltak, akár önöknél, akár országosan, és volt-e kihez fordulnia, vagy ön hogyan tudott ezeken a helyzeteken felülemelkedni, túl lenni, erőt meríteni és folytatni tovább a munkáját?
Hát azt tudom mondani, hogy nem nagyon volt idő gondolkodni az élet nagy dolgain, tehát olyan fajta kérdés nem merült fel, mint a vezetői magányosság kérdése. Egyrészt volt egy, tehát én is két fronton mozognék akkor a választadásban, egyrészt volt egy tényleg egy emberi háttér. A fenntartónk, a Református Egyház, azon belül az akkori diakóniai iroda ma református szeretetszolgálatról beszélünk. Minden központi embere összefogott, és nagyon sok olykor aprónak tűnő segítséget, aztán a másiknak lehet, hogy egy hatalmas segítséget, de tényleg a nap minden percében számíthatunk a fenntartónkra. A védőeszköz beszerzéstől kezdve. Még voltak is időszakok, amikor már az okozott nehézséget, hogy a mi fenntartónk annyira gyorsan reagált az éppen aktuális rendeletekre, rendelkezésekre, előírásokra, hogy mi már igen készen voltunk egy feladattal. Nyilván itt elsősorban a védekezésről, vagy egy-egy adat jelentésről beszélek, amikor még a rendeletalkotó lehet, hogy formált egyet rajta, és mivel készen voltunk, a kis túlzással kezdhettük előről, mert elsiettük, és nem volt még kiforrott az elvárás egy-egy hatóság részéről. De hát ezeket azért az ember nyugalommal nyugtázta, hogy akkor mégiscsak jó, hogy gyorsan reagáltunk, hiszen legalább már elindultunk egy úton, és mégis kész vagyunk, esetleg még valamit hozzá kell tenni, vagy kicsit gondolkodni kell, és másképp kell egy kicsit formálni azt a feladatot. Nagyon nagy segítség volt, ahogy a munkatársaimra támaszkodhattam. Nekem is volt családilag egy 3-4 hét, amikor majdnem teljesen kiestem, mert közvetlen veszteség értés, hát ott azért az én lelki állapotom is azt kívánta, hogy a családom mellett legyek, és volt is tennivaló, és nyugodtan lehettem a családom mellett, mert a munkatársaim átvették a feladatokat, mindent intéztek, és zökkenőmentes volt a háznak a működése. És a másik vonal az pedig tényleg az Úristenre tudtam bízni én is magamat, hiszen ez egy annyira ismeretlen helyzet volt, és az életem sok-sok pontján megtapasztaltam azt, hogy ő az én személyes megváltóm, és velem van, hogy azt kellett mondjam most is, hogy eddig sok nehéz helyzetből kiszabadított már, akkor most is fog erőt adni, és bölcsességet adni. És hát azért nagyon remélem, hogy a közel és a távoli jövőben is így lesz ezek után is.